12. fejezet. 1000. Ha nem is épp új év napján, de akkor tájt tettem egy kissé átgondolatlan vállalást Mezősi Tamásnak. Ő szarvas gomba vadász kutyával járja az erdőt, hogy a 2004-es évben 2000 kilométert fogok túrázni. Az Ezer Mester Kutyák című kötet írása közben a következőképpen kerültem személyes kapcsolatba vele. Gyertek ki a gödöllői dombvidékre kicsivel, és nézzétek meg, miként keres szarvasgombát a labda névre hallgató Labrador Retriever. Bár az e-mailben számszerűsített távolságot válaszlevelében soknak vélte a középkorú férfi, én arra egy újabb levélben úgy reagáltam, hogy majd meglátom, hogy mennyi is az a nyavajás 2000 kilométer. Az elektronikus levél egy könnyed mozdulattal elment, én meg eltöprengtem rajta. Egy évben 52 hét van, heti 40 kilométerrel, az annyi, mint 2080. Ahhoz viszont legyen nyakigérő hó, süppedjen mélyen a sárba a bakancs, zuhogjon az égi áldás, vagy törjön rám az égető napsugár, menni kell. De még másnak is kell teljesülnie. Egész éven át folyamatosan legyen meghirdetett túra, mindig legyen segítő, mert a meleg beálltával kicsi már nem lesz túra képes, és máskülönben is addigra már túl lesz a 10. életévén. Megvakartam fejem búbját. Kár volt az előzetesen elgondolt, de kevésnek tartott 1000 kilométert úgy módosítanom, hogy az egyes helyére 2-es kerüljön. Micsoda különbség! A levél viszont már elment. Benne pedig ott olvasható az a bizonyos nyavajás szó is, ami nagy képűségre, fellengzősségre valhat. Leckét alaposan föladtam magamnak. De nem volt min elgondolkodni, döntöttem. A nyavajás szó miatt megcsinálom, bár annak elmaradását soha nem kérte volna számon tőlem Tamás. Egy hónapon belül minden bizonnyal el is felejtette volna az egészet. De én nem, és ez a lényeg. Az ember időként újra ráébred, minél közelebb esik a jelenhez egy nem is oly régi történet, annál nehezebben tud visszaemlékezni rá. Így voltam ezzel a mára már rendszeres túratársává Olá Tamással történt első találkozással is. Hasztalanul törtem a fejem, széttártam a kezem, majd utána járok. Tamással, aki egyébként Nóra legidősebb lányának a keresztapja, a 2. januári túrán ismerkedtem meg. Valószínűleg arra figyelhettem fel, hogy különféle aktuális túra adatokkal szolgál a többieknek. Mennyit tettünk meg eddig, milyen magasan vagyunk a tengerszint felett, milyen sebességgel haladunk. Hát ez az ember mifán terem? Egy GPS készülék szolgáltatja ezeket az adatokat, világosított fel a halkszavú nálam fiatalabb férfi. Mivel a műhold vevő készülékkel kapcsolatban további homályok is sötétlenek a fejemben, ezért részletekbe menően kikérdeztem őt erről. Tamás sorolta a tudnivalókat, én meg egyre nagyobb tárhelyet szabadítottam fel a szürke állományomban az újszerű információk befogadására. Ez a készülék nektek, látássérülteknek is nagy szolgálatokat tehetne, ha meg lehetne beszéltetni, mivel pár méter pontossággal megtudhatnátok általa, hogy hol vagytok egy városban, kisebb településem. Szóval ilyesmikről volt szó közöttünk, de megmondom őszintén, engem a GPS készülék túra közbeni hasznossága jobban érdekelt. Milyen gyorsan megyünk most, és már közölte is a 10-es pontosságú adatot Tamás. Le voltam nyűgözve technikai eszköz tudásától. Ez a pazar információbőség nagyban elősegített az elkövetkezendőkben, hogy az esetek túlnyomó többségében egészen pontosan megsatszoljam haladásunk pillanatnyi sebességét, a megtett rész vagy teljes távot, illetve a teljesített szintet. A sportos alakú férfival való szerencsés találkozásnak rengeteg más haszna is lett, és nem is csak számomra, a féle maszek túra vezetőnké vált, akinél kívánság szerint lehetett túrákat rendelni kétnapos. Országos kék túrautakra mehettünk vele és Karcsi barátjával, nem is beszélve a többnapos kiruccanásokról, az informatikai jártasságban rejlő lehetőségekre, és hogy ő is nagyon szeret mulatni. Elérkezett január utolsó túrája. Ez a vasárnapi kaland több szempontból is emlékezetes maradt számomra. Ottóval a Börzsönybe tartottunk, útközben a vonaton tagja lettem a vágtató csigák túra csapatnak. Egy átszállással busszal jutottunk el Királyrétre. Igazi januári tél volt, nekivágtunk a távnak. Bakancson mélyen süppett a 20 centi mély hóba. Nem vezérelt semmiféle céltudatos elhatározás. Mentünk kicsivel, ahogy jól esett. 10 perc után bemelegedett a láb izomzatom. Úgy éreztem, ki tudnék gyalogolni a világból. Január fagyos lehellete folyamatosan hűtötte hevülő arcomat. Talpam alatt a frissen hullott ropogó hó az idilli érzetet nyújtotta. Olyan testre szabott volt minden. Belülről úgy láttam magunkat, két test, egy lélek, mintha csak mi ketten lennénk a nagy kerekvilágban. Ottó elmaradó hangjára figyeltem fel, ne siessetek annyira. Én nem éreztem úgy, hogy sietek, csak mentem, hogy jól esett. Egy óra múltán a csapat megállt pihenni, ekkor újra találkoztam Nórával. Olyan jól esik kicsivel menni, lelkendeztem. Vesszük észre, jegyezte meg csöndesen. Pár perc után újra neki a hómezőnek. A lábamnak 5 perc kellett, hogy újra bemelegedjen. Beindultunk. Már megint hová rohan ez a kutya, hallottam valahonnan a hátam mögül. Nem virtuskodásból és nem is kivagyiságból szedtem a lábam úgy, ahogy szedtem. Ezt a tempót kívánt az aktuális fizikai erőállapotom. Már túl voltunk Kisinóc kocsmáján is. Az aszfaltról jobbra letértünk a mezőre. Egy olyan ösvényre tértünk rá, amelyet mindkét oldalról bokrok szegélyeztek. Arcomba minduntalan belecsapódott egy-egy vastagon havas ág, de oda se neki. A hátam mögül neszezésre figyeltem fel. Pali lépett ki utánunk, nehogy eltévedjünk az élen. A vakvezető váratlanul megtorpant, nem tudtam mire vélni a tétova pillanatot. Egy gondolatnyi szünet után kissé jobbra tartva elindult tovább. Jól választott utat a kutya, mondta Pali, a szélesebb, lankásabb hegymenetet választotta ki. Már jócskán előre mentünk, amikor kiáltva jelezték felénk a társak, hogy nem azon az úton megyünk tovább. Fordulj, kicsi! És már trappoltunk is vissza. Az útelágazáshoz visszaérve letöröltem izzadt arcomat. Fújtam néhányat, majd mit hallok Nórától? Miért nem mentek? A többiek már rég elindultak. Akkor hát nosza rajta. Kézbe kaptam a hámfogót. Hamarosan a szánkópálya mellett lévő meredeken tartottunk fölfelé török mezőre. A vakvezető szapora léptekkel vetette magát a többiek után. A hó alatt hosszan elnyúló, jeges szakaszok is megbújtak. Mégis egyre másra erőztük meg a csapat tagjait. Lassanként beértünk egy tőlem jobb kézre iparkodó férfit is. Mikor mellé értünk, felén fordította a fejét. Könnyű neked, mert te 10 évvel fiatalabb vagy nálam, mondta. Az előttem máig is ismeretlen ember. Több, mint meglepett, elihegve közölt számvetés. Egy másodpercre, mintha meg is torpantam volna. Szóra akartam nyitni a számat, de a vakvezető csak csörtetett előre, mivel ő nem tűr meg mást maga előtt, így nekem is szedni kellett a lábamat, és minden idegszálammal továbbra is a kiszámíthatatlanul síkos, hepehupás göröngyökre figyeltem. Elhúztunk a túratárstól. A kutyával vált, válnak vetve a csúcs felé törtünk. Felérve a turistaház elé, letöröltem arcomról a patakokban alácsorgó verejtéket, kiszuszogtam magam, majd eltöprengtem azon, amit hallottam. Könnyű neked! Ezen a túrán a következő örökbecsű élményt Fábián Laci javaslata teremtette meg. Menjünk fel a Julianus barát kilátóhoz! Mivel én minden plusz kilométer megtételében érdekelt voltam, hiszen hol van még a 2000-dik, én is megszavaztam az ötletet, bár mit se tudtam az oda vezető útról. Hosszasan haladtunk síkon. Azt hittem, ennyi az egész, ha már török mezőt akár hegytetőnek is lehet tekinteni. Ám egyszer csak irányba arra jött a kaptató, de nem is akármilyen, mert a magaslatnak a meredekebb oldalán igyekeztünk felfelé. A hó itt még az előzőeknél is mélyebb volt. Kissé arrébb pedig métereken át csupasz íg nehezítette a vállalás teljesülését. A csúszós meredek alaposan lelassította az egész csapatot. Bakancsom oldalát beleváltam a jégbe, úgy próbáltam stabilitáshoz, lépés lehetőséghez jutni. A többiek megpróbáltak az útmenti bokrok tövében lépkedni. Vastag üvegszálas fehér botommal segítésnek toltam magam előre, vajmi kevés eredménnyel. Elérkeztem egy olyan ponthoz, ahonnan már képtelen voltam tovább jutni, csak a magam erejéből. Olyan meredek volt a jégtakaróval fedett út, hogy ő lett az erősebb. De ha egy léleknek két teste van, akkor azok együtt még a lehetetlenre is képesek. Előre, kicsi, előre! És a csupaszív túra cimbora kajánul elvigyorogta magát. Na, nehogy fölmegyünk a kilátóhoz. Izmos testével és hatalmas lelkének teljes erejével beledőlt a hámba, és megállíthatatlanul megindult felfelé. Körmei alatt csak úgy szikrázott a jég, forró leheletétől olvadni kezdett a korcsolya pálya minőségű út. Egy-egy lábizomszaggató és tüdőfullasztó szakasz legyűrése után a vakvezető a farkával biztatóan meglegyintette bal lábszáramat. Gyerünk, Laci, gyerünk! Eközben a többiek is párba álltak. Az előlévő húzta a mögötte igyekvőt, ő megtolta az előtte haladót, ha úgy adódott. Bár levegő tengernyi volt körülöttem, a tüdőben mégis hiány keletkezett. A franc essen ebbe a nyomorult jégpáncélba burkolózott útba, csak azért is legyőzzük. Kicsinek is lógott a nyelve, de nem törődött vele. Elszántan vontatott magával, mit neki a ruhástól és zsákostól közel, 100 kilós gazda, édes terhe. Lábam egyre jobban görcsölt, ha sikerült jól lépni. Teljes erőbedobással mentem előre, amíg bírtam. Már csak 5 méter van hátra, bíztattak a már célba érkezettek. Kimerülve jutottunk fel a kilátóhoz. Alig volt erőm a hátamról levenni a zsákot. Kicsi tájába 1 liter vizet öntöttem, 5 perc alatt mind megitta. -5 fokos volt a levegő. Másodszor fordult elő, ő szólta velem, hogy a német juhász erőnek erejével segített rajtam. Újból kifejezhetetlen melegség öntött el a szívemet iránta. Mélázásra nem maradt idő, ottól továbbot vezényelt. Nagymarosra tartottunk egy jelzetlen úton, de úgy is mondhatnám, hogy szinte járhatatlan veszélyes terepen botladoztunk. Nem győztem hajolgatni a mélyen be- és alálógó faágak elől, ráadásul nagy kövek nehezítették a nem létező csapást, amelynek jobb oldalán egy hosszasan aláfutó, meredek oldalfalú vízelvezető árok húzódott valahol lenn a mélyben. Itt már Nórával mentem. Ilyen nyomvonalon vakvezetővel nem lehet haladni. Alaposan lemaradtunk a többiek mögött, de ők a járhatóbb szakasz kezdeténél bevártak minket, hogy onnan már csapatba verődve közösen rohamozzuk meg Nagymaros vasútállomást. Február 14-én rendezték meg a budai trappot. Ez volt az első teljesítménytúra, amelyen én és Kicsi indultunk 77-es rajtlappal. Pilis Csaba vasútállomásnál volt a rajthely, ahonnan pontban 8 órakor vágtunk neki a túra kiírás szerint 30 kilométeres távnak, amely végül is 1000 méter szintet eredményezett. A havas és jeges műútról a település végén jobbra fordultunk, ahol elengedtem az eddig engem hámban vezető német juhászt, és becsatlakoztam Nóra mellé. Az élen Tamás haladt, hamarosan megérkeztünk a vadvédelmi kerítés elé, amelyen mi kétlábúak egy 4 fokú létrán jutottunk át, míg a vakvezető a barátaim által felhúzott drótkerítés alatt inalva.
Az erdei utat 10 centi vastag hórétek borította. Az idő kimondottan kellemes volt. Ha nem is eszeveszett iramban, de azért szedtük a lábunkat az első ellenőrző pont nagy szénás felé. Útközben 2 régi ismerős ért utol minket, Szontág Otto és Fábián Laci. 6 főre bővült társaságunk, libasorban haladt tovább. Legelől a túravezetővé avanzsált vakvezető szaporázott. A szerpentinen feljutva 85 perc alatt értük el a starthelytől, 7,7 kilométerre a csúcs alatt lévő ellenőrző pontot. Innen újra 4-esben vágtunk neki, a Nagykovácsiba vezető, hol havas és köves, hol meg havas és jeges lejtőnek. Eközben tempós léptekkel elfutott mellettünk Pali, aki január legutolsó túráján kilépett utánunk. A településre leérve az egyik túrázó izgatottan kérdezte tőlünk. Nem találkoztatok egy magányosan kóborló kutyával? Hogy az elveszett pára meglett-e, arra igen a válasz. Utunkat onnan a vörös pocsolyás hátfelé vezető, nem túl meredek emelkedő felé vettük. A jelzett út mindegyikünk számára ismerős volt, hiszen már többször megjártuk. A hóban kitaposott nyomvonal jelezte az előttünk haladók lépésnyomát. Ebben a szűk sávban kapkodtam a lábam én is. Ha kellett, Nóra kurta szavakkal igazított útba hátam mögül. A Petneházi lovasiskola környékén rövid ideig újra kicsi társaságában trappoltam, mivel hamarosan rövid ideig műúton fogunk haladni. Közeledtünk a 3. ellenőrzőponthoz, ahhoz azonban előbb még fel kellett mászni a Fekete Fejhegyre. Az erősen meredek, köves kaptató heves zihálásra késztette tüdőnket. Felfelé kapaszkodva magam után húztam Nórát, hogy a lejtőn majd én vehessem igénybe az ő segítségét. A hegytetőn megtudtuk az ott posztoló egyik ismerős túravezetőtől. Eddig 20 kilométert tettünk meg 4 óra alatt, s onnan 15 órával előbb indult tovább Otto és Laci. Társaimmal elégedetten néztünk egymásra. Egy nappal később, a vasárnapi túra után megtudtam Nórától. Ennél az ellenőrző pontnál értük utol azt a hölgyet, neve maradjon el, aki a Pilis-Csabai vasútállomáson kissé epésen megjegyezte. Már megint itt van ez a vak. Netán végig akar jönni a budai trappon is. Óvatos oldalvás csúsztatott léptekkel haladtunk lefelé a hegyről, ahol kicsi újra mellém került, s maradt mellettem mindaddig, amíg az utunkat keresztező országúton át nem mentünk. Az előttünk magasodó, nagyon köves meredeken, ez idáig csak lefelé szedtem a lábam, most jöhetett a fonákja. Nóra nagy segítségemre volt, nélküle csak 4 kézláb tudtam volna feljutni rajta. Mikor már újra sík talajt éreztem a bakancsom talpa alatt, magam mellé rendeltem a német juhászt. Vége a szaladgálásnak, és a szimatolásnak is. Vár a munka? Hámjába kapaszkodva lépkedtem tovább. Az út rendkívül jeges volt, haladni csak óvatosan lehetett rajta. Csúszós lépcsőkhöz értünk, amint csak legugolva, és úgy lecsúszva tudtam átjutni. A gyermek vasút nyomvonalán is túl voltunk már, megérkeztünk Hűvösvölgybe. Úti okmányunkra újabb igazoló pecsét került, és már indultunk is a legnagyobb kihívás felé a 3-as határhegynek. Igaz, a legmagasabb csúcsára nem kellett felmászni, de az újlaki hegyre igen. Félútig már többször is megjártam az ösvényt, de ott, ahonnan a paplanernyősök szoktak lelibbenni szerkezetükkel, még nem jártam. Tamás taposta elől a jeget, utána a kutya iparkodott a hámban, vezetve engem, én meg erőt adva húztam magam után Nórát. Rendkívül nehezen járható nyomvonalon értünk fel a csúcsra, mindannyian erősen lihegtünk. Ettünk, ittunk, majd már startoltunk is neki a lejtőnek. Nóra előttem lépkedett, fogta a kezem, úgy segített. Alig vártam, hogy leérjünk a síkra. Ott majd szélvészként robogunk tovább. De nem így lett. A hóból ott már sár lett, a remélt sima út helyett pedig egy keskeny, sikamlós bakhát várt ránk, 2 oldalt mély keréknyomokkal. Fogamat összeszorítva lépkedtem, és fennhangosan mormogtam. A borókásban újabb pecsét került a lapjainkra, Majd óvatos léptekkel nekiíramodtunk a felázott erdei talajon, a 800 méterre levő célig. Nagy lendülettel csörtettünk be az Óbuda SE épületébe. Belenyúltam a zsebembe, onnan elővettem a németül beszélő kilóra kapható órát, és megnyomtam rajta a hanggombot. A távot 7 óra 5 perc alatt tettük meg. A szintidő 8 óra volt. A leggyorsabb túrázó 5 óra 35 perc alatt teljesítette a távot. Tudomásom szerint Magyarországon teljesítménytúrát a nem látók és a vakvezető kutyák közül elsőnek mi ketten tettünk meg. A teljesítménytúra margójára kívánkozik, hogy másnap is túrázni voltunk. A túravezető, aki a budai trap egyik ellenőrzőpontján tisztet látott el, Piris-Szentkereszten a buszról leszállva, jó hangosan megjegyezte a plénum előtt. Kőkapura, azért nem megyünk fel, mert itt van Reményi Klaci, és ő ugye nem lát. A meglepettségtől elkerekedett a képem, és szóra nyílt a szám. Tőlem aztán nyugodtan mehetünk, de a túravezető, mintha meg se hallotta volna. Pár száz kilométerrel arrébb elértünk oda, ahol balra fordulva felmászhattunk volna a jelzett helyre. A túra vezető megállította a csapatot. Oda mentünk volna fel, de Laci miatt most kihagyjuk. Erre már felfortyantam, de mint hiába. Társaim pedig jót derültek a túra vezető csacska viselkedésén. Bosszus voltam, de tűrtőztettem magam. Elkaptam kicsi hámját, és míg a 20-25 centis hóban önmagamhoz képest kissé enerváltam mozogva feljutottam Piris tetőre kicsivel, a túravezető nem győzött utánunk kiáltozni. Nagyon lemaradnak a többiek, ne olyan gyorsan, Laci! Negyed órát töprenghettem a Piris második legmagasabb csúcsán, hogy mi is történik itt. Aztán csak megvilágosodtam. A túravezető barátnője fizikailag gyenge volt a terep és útviszonyokhoz, egyébként ő is posztot látott el a budai trappon. Ezt a felismerést a túravezetőnek nem tettem szóvá, de társaim tudomására hoztam. Az ő túrájára többet nem fogok elmenni, mivel nem akarom hasonló szituációk után kellemetlen helyzetbe hozni őt. A túra végén közösen sörözgettünk, Piris Boros Jenő egyik kocsmájában. Tamás felvetése volt, hogy a zöld teljesítmény túra napja előtt egy héttel bejárjuk annak teljes útvonalát. Az 59-es villamos végállomásától 8 óra 10 perckor indultunk el. A Farkasréti tértől kiépített járdán jutottunk el az Ördögorom kezdetéig. Már is egy olyan meredeken kapaszkodhattunk fel, amelyen néhol 50-80 centi magasakat kellett lépni. A csapatvezető most is Tamás volt, aki egyszer csak hátra szólt. Az ösvényen egy vaddisznó futott át előttem, kisé kajánul megjegyeztem. Nem lehet, hogy egy tócsába néztél bele? Már jócskán fennjártunk a hegyen, amikor egy idősebb férfi állított meg minket. Két hete a nagy viharban eltűnt a leonbergi fajtához hasonlító Nóra névre hallgató kutyám. Elkértük a kedvence után búslakodó gazda telefonszámát, és megígértük, ha rátalálunk a blökire, értesíteni fogjuk. Ám elkóborolt kutyára utunk végéig nem akadtunk. Elhaladtunk egy tűzrakó szán mellett is, ahol megnyaltuk a szánk szélét. Tamás hátizsákjának egyik csatja folyamatosan nekiütődött a bújtatójához, és a jellegzetes csattogó hang által kiválóan tudtam követni őt. A vakvezető önfeledten nyargalászott körülöttünk. Aszfaltborítású út és földút egyaránt került elénk, amelyek hol szárazak, hol megjegesek voltak. Tamás éles szemét nem kerülték el azok a közelünkben elfutó őzek sem, amelyeket nem vett észre a német juhász. Utunkat a Széchenyi-hegy felé vettük. Egy szűk ösvényen kapkodtuk a lábunkat, tőlünk balra vált láthatóvá a tévétorony. Szia, Laci! Köszönt rám egy ismeretlen hang. Mint pár perccel később kiderült, egyszer már túráztunk együtt. A gyermekvasút Széchenyi-hegyi megállójába 9 óra 35 perckor érkeztünk meg. Az ellenőrző pont elhagyása után rövid ideig a műúton, majd a könnyen járható zöld jelzésen baktattunk a normafa felé. Jobb fülemmel egy halkan búgó elektromos szekrényt fedeztem fel a turistaút mellett, később pedig egy lakópark építésén munkálkodó gépekét. Pár év múlva lesz itt még erdő. A Szilasi utcában tartottunk. Kicsi vadugatásba kezdett a házőrzőkkel. Továbbra is remek dolga volt a vakvezetőnek. Kötetlenül kedve szerint tehetett. Lelkendezve szólalt meg Nóra. Két óra irányában, ott van előttünk a tündérszikla. Elhaladtunk az esőbeálló előtt, és már is a szikla alatt találtuk magunkat. A szikrázó napsütés hófehérbe öltöztette a kőszirtet. Az ég szintiszta kék volt, enyhe fuvallat keringett körülöttünk. Az idilli csendet és a friss levegőt pár perc múlva a Budakeszi út zajos és bűzös forgalma felettette. Magam mellé rendeltem a vakvezetőt, megragadtam a hámját, úgy mentünk át a forgalmas főút másik oldalára, hogy ott rövid ideig a város felé tartsunk. Közben Kicsi kétszer is előírás szerint megállással jelezte a lelépők helyét, majd a szállodáknál balra fordultunk, 10:20 volt ekkor. Egy meredek falépcsőkkel könnyített kaptatón haladtunk felfelé. Tőlünk jobbra egy drótkerítés határolta utunkat szorosan. Hogyan segített nekem a bokaficamító szakaszon Nóra? Amikor csak óvatosan lehetett haladni az egyszemélyes úton, akkor jobb kezét úgy tette a háta mögé, hogy kézfeje a föld felé legyen, és felfelé nyitott tenyerét úgy formálta, hogy zárt ujjait befelé hajlította. Így közéjük bele tudta kapcsolódni jobb kezem ujjai. Ilyenkor jobban kellett vigyázni lépteimre, máskülönben könnyen rátaposhattam volna bakancsa sarkára. Időközben elhaladtunk a Budagyöngye kórház mellett is, s minő érdekesség, egy sarokkal arrébb a Kegyelet Kft. Épülete reklámozta magát. Már az Apáti szikla felé tartottunk, amikor pár korty frissítő kedvéért megálltunk a Csalán utcában. A szikla pereméről szép kilátás nyílt a környékre. Az ott fent pihenő család egyik tagját megkértük néhány digitális felvétel elkészítésére. 11:30 járt az idő, amikor áthaladtunk az 56-os villamos vágánya alatt húzódó átjárón, és azután nem sokkal egy kétfelé ágazó földúthoz értünk. 5 elvesztegetése után rátaláltunk a zöld jelzésre. Az Árpád kilátóhoz a német juhász vakvezetővel egymás mellett haladva értünk fel. Több családból álló népes kompániát találtunk a közkedvelt kirándulóhelyen. Egy fogásos, korántsem pazar ebédünket 10 alatt elfogyasztottuk, közben mind a két bakancsomban megigazítottam a sarkainál felgyűrődött talpbetétet. A nap langy melegen sütött, a szél csendesen fújdogált, fáradtságnak még a nyomát sem éreztük. Havas és jeges utakon haladtunk, rövid ideig kicsivel kettesben lépkedtem csapatunk élén. Egy Y alakú elágazáshoz értünk, ahol a vakvezető a jobboldali utat tartott a szimpatikusnak. Helyesen tette. A következő szempontok alapján szokott utat választani a kutya. Ha az élen halad, velem vagy nélkülem, amelyik szélesebb, amelyik lakott településre vezet be, vagy amelyen lábnyomokat lát, ha havas az út. A borókás büfé elé 13:05 értünk. Mivel egyikünknek sem kedvenc hely ez, így megállás nélkül elhaladtunk mellette. A szél olykor megélénkült, és ha árnyékos helyre értünk, bizony jó szolgálatot tett a kötött sapka. Solymár felé igyekeztünk. Az útról bal irányba egy cirka 30 fok meredek, mintegy 2-3 méter mélységbe levezető lejtőre tértünk le. Bakancsom talpa szinte megállíthatatlanul csúszott, csak nagy nehezen tudta mereszkedés közben megkapaszkodni. A fák közül egy síkra jutottunk ki a távolban. Már ismét a kutyával mentem, amikor tőle szokatlan viselkedést tapasztaltam. Munka közben izgatottá vált és elkéreckedett. Mivel nem láttam okot kérésének megtagadására, szélnek eresztettem. Társaim arról számoltak be később, hogy a derék vakvezető szagot fogott és átment nyomkövető kutyába. Kicsi már inalt is az egyik közeli bokor felé, majd megállt előtte. Egyik mellső lábát megemelte, mancsát pedig behajlította, hogy azt a vadálló kutyák szokták tenni, és éberen figyelt. Eközben mi folyamatosan fogyasztottuk a távot. Nem sokára tőlem jobbra a tavaszidéző madárcsicsergés hallatszott, Solymára beérve, végig robogtunk a falun, és 14 óra 45-kor elhaladtunk a lejtősöröző előtt. Talpunk alatt erősen emelkedett a műút, hogy belőle tovább folytatódjon a zsíros hegyre felvezető, most havas és jeges meredek. Én kimondottan kedvelem ezt az utat és az ehhez hasonló kaptatókat is. Tamás haladt elől, én a kutyával követtem őt, majd Nóra zárta a sort. Amikor leszakadni hallottam a mokány barátot, bevártam, kezét megfogtam, és hármasban baktattunk tovább. Még nem értünk fel az út végét jelző sorompóhoz, amikor Nóra megállt. Inni valót kerítettünk a hátizsákból, és mindannyian kiszusszantuk magunkat. A Mufflon büfénél nem álltunk meg. Az azt követő úton 6,3 kilométeres sebességgel vágtattunk. Hajtottunk, mint a meszes, mivel a megadott szintidőn belül 7 óra 30 percnél előbb akartunk megérkezni. A zöld teljesítmény túra kiírás szerint 30 kilométeres túra végállomásához, a falatozó vendéglőhöz. Mikor megálltunk előtte, órám szerint 15 óra 45 perc volt. Leszámítva az utunk elején adódó két beszélgetés körülbelül egy negyed óráját, szintidőn belül tettük meg az 1170 méter szintet tartalmazó távot. A vendéglőtől 700 méterre lévő gyopár barátok sörözőbe 15 óra 55 perckor léptünk be kicsivel. Hangos köszöntéssel üdvözöltem a bent lévőket, majd az ivó végében az ismerős asztalok felé igyekeztünk. A vakvezető vizet és háztartási kekszet kapott, de egy-két falat szendvics is lecsúszott a torkám. Társaimmal mi is éhesek voltunk, és cefetül porzott a vesénk. 6 korsó nagy vadász, 3 deci vörösbor és 2 deci kóla próbálta enyhíteni a lassan már elviselhetetlenné váló belső szárasságot. Beszélgetés közben újra megigazítottam bakancsomban a talp betéteket, és lábamat a cipőbe vissza nem zárva pihentettem. Pontban 17 órakor lódultunk neki a budakeszi felé vezető zöld jelzésnek. Fokozatosan kezdett szürkülni az égbolt. Kicsi, szabadon kóricál, de ahogy sötétedett körülötte, egyre közelebb húzódott hozzánk. A nagy kopasz hegy lábánál megálltunk. A hátizsákokból előkerültek a távolra és közelre világító fejlámpák. 17 óra 45 volt. Meghúztuk a flaskákat, azután irány előre. Kicsi, addig itt értolva viselkedése egyszeriben megváltozott. A körülötte felgyúló fények újra magabiztossá tették. Tamás lámpája vagy 50 méterre bevilágította az előttünk lévő utat, így a vakvezető már is eléje vágott, úgy 6 méterre. Ám amint Tamás spórolási céllal kikapcsolta a lámpáját, a spéci vakvezető egyből mögé sorolt be, és az általam használt LED lámpa, amelyet kicsi miatt vettem, mintegy 6-10 méterre világító fénymezőjében helyezkedett el. A továbbiakban Tamás kibe kapcsolgatta lámpáját, a kutya meg akként viselkedett. A hosszú és folyamatos emelkedőn a vakvezető egyre többször elcsatangolt oldalvást szimatolni. Egyszer csak azt vettem észre, hogy az addig már az élen haladó kutya visszatért hozzám, és az úton keresztben áll előttem. Az ok egyszerű volt, egy kidőlt fatörzs keresztezte az utat. 2 kilométer után értünk fel az 559 méter magasban lévő csúcsra, 18 óra 14-kor. Tempunk a továbbiakban 4,3 kilométer volt. Mind a hárman egyszerre adtuk tudtul, nem vagyunk fáradtak. Kicsi ezügyben nem nyilatkozott meg, legelől haladt. A budakeszi úthoz 19 órára értünk. Közelben van az Erzsébet erdészlak.
Ekkorra már 40,5 kilométert tettünk meg. A főúton áthaladva megálltunk, térképet böngésztünk, és ittunk egyet. 10 perc után elindultunk, és már is ott tornyosult előttünk a vadasparkot körbe ölelő, drótkerítéshez rögzített 7 fokú létra. Kicsit egy kapu valamelyest széthúzott nyílásán át juttattuk be a turisták által látogatható, amúgy zárt területre. Mi pedig átmásztunk a létrán. 2003 év ősze óta dédelgetett álmom volt, hogy a következő év tavaszán maratont gyalogoljak. 42.195 métert. E nem kis fizikai és szellemi muníciót igénylő célt 19 óra 45 perckor teljesítettem. Ez a táv mindegyikünknek egyéni csúcs volt. Hátizsákomból előkerült a Nóra által vásárolt 7,5 decis édes vörösbor, meg 3 műanyag pohár, és már koccintottunk is a nagy tetre. Ekkor teljesen váratlanul rám tört a fizikai gyengeség. Mint társaim megjegyezték, vészesen leesett a vércukor szintem. Tamástól csokoládét, Nórától pedig langyos teát kaptam. 10 perc múlva erőre kaptam, mintha mi sem történt volna. Megfogtam kicsi hámját, úgy mentünk tovább. Tamásnak nagyon kellett figyelnie, mivel a zöldről egy idő után balra fel kellett menni a piros meteorjelzésre, ami a vadasparknak ahhoz a kijáratához vezet el bennünket, amelyen átjutva beérünk a 22-es autóbusz budakeszi végállomására. Túravezetőnk szuperember, mert kapásból ráérzett a jelzetlen átjáróra. Vízszintes, majd kissé lejtős, de mindvégig nagyon rossz úton jártunk. Amolyan talpjuggató, bokarándító út volt. Hosszan haladtunk rajta, közben sokat morgolódtam. Távolból autók halkzaját véltem hallani. A vadaspark kiáratához 20 óra 40 perckor értünk. Rajta egy 8 fokú létra vezetett át, de a duplasoros, 2,5 méter magas drótkerítésen kapu sehol nem volt. Kicsi pedig nem tud létrát mászni. 4 órán át tanakodtunk, miként tudnánk a vakvezetőt átvinni a kerítésen. Több ötlet is felvetődött, egyik sem volt kivitelezhető. Nem maradt más hátra, csak a remény, hát ha találunk a közelben egy kapukijárót. Jobb felé indultunk el a kerítés mentén, majd derékszögben újra jobbra fordultunk. Addig haladtunk a drótháló mellett, míg a sűrű növényzet végképp utunkat állta. Nem tehettünk mást, munkához látott a magammal hozott lapos fogó. Tán fél órába is telt, mire Tamásnak egy akkora rést sikerült nyitnia a vastag dróthálón, amely alatt a kutya biztonsággal átbújhatott. Előtte ezermester társunk kimászott a kerítésen, 21 óra 15-kor. Az egészen biztos, hogy az utolsó 14 évben, látásvesztésem óta, én palánkugró módján nem közlekedtem. Előbb a kivilágítatlan országút menetirányjal szemben lévő oldalán haladva, majd onnan a járdára föllépve érkeztünk meg a 22-es busz végállomására. 21 óra 37 percet mutatott az óra. A próbaút során teljesítettünk 48 kilométert és 1485 méter szintet. Ehhez a teljesítményhez bruttó 13 óra 32 percre volt szükségünk. Nem csak a magam, hanem a 3 hónap hiány 10 éves kicsi teljesítményével is maximálisan elégedett voltam. A második 2 napos túra útvonala, amelyet Tamással és az ő barátjával Karcsival tettünk meg, Szombathely, Bozsok, egy házas Rádóc volt. A szombathelyi vasútállomástól az 5-ös autóbusszal igyekeztünk az Ernust Kelemen utcáig. A vakvezető megjelenése most is fülsiketítő csaholást váltott ki a házőrző ebekből. 10 óra 30 volt ekkor. Csak aféle másodlagos élménynek jutott el hozzám a márciusi napsütés, testet lelket melengető érzése. Bízva az egész héten keresztül tartó verőfényes napsütésnek, a sáros utakra gyakorolt jótékony felszárító hatásában, társaimmal idilli útviszonyok képét vetítettük magunk elé. Az első nem várt kellemetlen meglepetést mégis más okozta nekem. Diktafonom felvétel gombja bemondta az unalmast. Bár az anyag elfáradás okozta gondon, Tamás egy leleményes megoldással úrrá tudott lenni, de a fifika tiszavirág életűnek bizonyult. Ezért a továbbiakban csak a memóriámra tudok hagyatkozni. A mellék utcák kusza rengetegéből kiérve egy főútvonal keresztezte utunkat, utána hétvégi házak sorfala között haladtunk tovább. Néhány kisebb pocsolyat cuppogva jelezte, nem biztos, hogy lábunkról este száraz cipő fog lekerülni, pedig milyen jó lett volna. Bozsokig 16 kilométer volt hátra, lényegében sík, jellemzően fákkal borított terepen haladtunk. Az igazi meglepetést útközben az okozta nekünk, hogy több helyen is belefutottunk 20-30 centi mély hóátfúvásokba. A tavasz télt idéző romantikája más haszonnal is járt. Az összetöppet hóban némileg tisztára tudtuk pucolni a sáros bakancsokat. Már Bozsok közelében bandukoltunk, amikor megérkeztünk a terület legmélyebb pontjához. Na, amíg átvergődtünk azon a nyomorult sár óceánon, tele is lett vele az a bizonyos hócipőnk. A továbbiakban szerencsénk volt. A 650 lelket számláló falu azon végében volt az előre lefoglalt szoba, mely felől odaérkeztünk. 13 óra 35 perckor. A panzióban csak vendégeket találtunk, így az ő tudtukkal hagytuk ott a délutáni túrán nélkülözhető, de a hátizsákunkat húzó holmikat. 15 perc elteltével söröző után néztünk. A megtalált vendéglátóhely hangulatos volt, a baj nem is azzal volt. A három korsó Tuborg sörért 1020 forintot kért a pincér 13 óra 55 perckor. Írott kőe kocsmától 6 kilométerre van. A település fő utcáján majd egy kilométert haladtunk, míg jobbra le nem tértünk róla. Akkor tudtam meg a két havertól. Tőlünk 100 méterre van a magyar-osztrák közúti határátkelőhely. Ennél engem mégis jobban érdekelt az előttünk tornyosuló írott kő, melyről mindössze annyit tudtam, tengerszint feletti magassága 884 méter. Mivel imádok hegynek fölfelé tartani, ezért elsősorban a ránk váró 550 méter szint emelkedésre koncentráltam. Közepes emelkedésű lankán lépkedtünk. Az út alkalmas volt a határőrök által használt terepjárók számára is. Erősen sütött a nap. Ezt nem csak az égi test rám sugárzó melegéből tudtam kikövetkeztetni, hanem kicsi, egyre szaporább lihegéséből is. Többször is megálltunk, hogy szomját oltsa az ihálástól kitikkadt német juhász. Jótékony hatása van a nem látásnak. A foágak még csupaszak voltak körülöttem. Én mégis egy dúslombú, csupa zöld erdőben jártam, fantáziám segítségével. 500 méter felett tartottunk már, mikor meglepő hírt hallottam Tamástól. Hosszan és egyfolytában lefelé tart az út. A teknő alján több mint 100 méterrel voltunk alább. Ráadásul két-három helyen itt is 20-30 centi mély hóátfúvásokon kellett keresztül gázolni. Feljebb jutva az út bal oldala mellett egy gyorsan alá siető patak csobogott. Eközben a rengeteg a maga jellegzetes hangján zúgott a rátörő széltől. Az egész olyan gyönyörűségesen meseszerű volt. Ekkor már hosszabb ideje én és kicsi haladtunk az élen. Csapatunk ilyen formán három részre szakadva kapaszkodott, egyre magasabbra az ösvényen. Olykor bevártam Tamást és a tőle is elmaradozó Karcsit. Hosszú menetelés után kicsivel egy olyan erdőrészhez értünk, ahol a kutya
Elől eltűnt a jól látható követendő út, s mivel a túra jelzések felismerésére nincsenek betanítva a vakvezetők, ezért bevártuk Tamást. Vele hármasban tettük meg a hegytetőig vezető utat, miközben rátaláltunk a turista bélyegzőre is. Az idáig tartó mászás öröme és élménye szintén életre szóló emlék marad. Jeges, havas, de legfőként köves szakaszon túljutva értünk fel írott kőre. Itt egy újabb meglepetés következett számomra. Egy határozott férfi hang szólalt meg a fülem mellett. Passport control. A hegytető ugyanis már az osztrákokhoz tartozik. Magyar állampolgár útlevél nélkül oda csak 16 óráig léphet be. Ennek megfelelően a határőr felkért minket a távozásra, mivel úti okmányt egyikünk sem húzott elő a zsebéből. Tamással megálltunk a magyar határt jelző, nemzeti színűre festett jelzőkőnél, és ott bevártuk a lihegve érkező karcsit. Barátunk rá se bagózott a közlésünkre, ment tovább. Majd én megdumálom őket. Az osztrák határőrök tőle is kérték az útlevelet. Karcsi azonban inkább elújságolta nekik, hogy reggel még Budapesten voltunk, délelőtt, Szaváriában, Szombathelyen jártunk, délután 4:30-kor, 20 kilométer gyaloglás után pedig itt írott kőn. És kérte őket, engedjenek fel a kilátóba minket. Kicsivel rövid időn belül másodszor is határt sértettünk. Tamásnál és Karcsinál egyaránt volt útlevél, de azt nem mutatták fel a határőröknek. Egy hónappal az Unióhoz való csatlakozásunk előtt történt mindez. Nekiindultunk kicsivel a kilátóba felvezető, vasból készült csiga lépcsőnek, de azon csak nagy nehézségek árán tudott volna fölmászni, ezért visszafordultam vele. A kilátó előtt kekszet és vizet adtam neki. Addig túratársaim szétnéztek a magasból. Onnan kiváló rálátás nyílt Bozsokra is. Megköszöntük a határőröknek a kedvességüket, és visszaindultunk Magyarországra. 16 óra 35 perc volt ekkor. A kék túra útvonala hegytető alatt egy kunkorra visszakanyarodik, és velem érintésével visszavezet Bozsokra. Az első pár száz méteren a határsávval párhuzamosan halad a turistaút, körülbelül 20 méterrel attól. Az országhatár 10 méter széles, nyomvonalát tarvágás jelzi. Gondolt egyet Karcsi, és már a határsávban volt. Ott jött mindaddig, míg nem a kék túra útvonala erősen jobbra kanyarodva el nem távolodott az országhatártól. Leértünk a Szent Vid kápolnához, amely mellett sokat nem időztünk. Olyan helyre jutottunk el, ahol csak vakvezetővel nem lehetett haladni. Erős lejtő, a talaj tele gyökerekkel, és közben nagyokat kellett lefelé lépni. Bal kezemmel éppen, hogy csak megfogtam Tamás jobb felkarját, és úgy lépkedtem utána. Kicsi pedig élt a szabadság adta lehetőséggel, le és felszáguldott a hegyoldalban, és mindent, de mindent megszagolt, ami útjába akadt. Leértünk egy műútra, amely bevezetett velembe, 18 óra 8 perc volt éppen. A faluból kiérve már erősen sötétedett, működésbe léptek a fejlámpák. A vakvezető újra mellettem volt, a rajtam lévő lámpa, teliholdra emlékeztető fénye segítette őt az elénk kerülő akadályok kikerülésében. Este 7-re értünk vissza Bozsokra, és először nem a szálláshelyünkre tértünk be, hanem az egyik étterembe. A megtett 32 kilométer és 820 szint után a pincér által ajánlott helyi specialitást választottuk, mindenféle sült és rántott húsi rablóhússal kiegészítve, némi körettel és zöldséggel tálalva. Jó ízűen falatoztunk már, és ittuk rá a hideg sört, amikor Kicsi barátkozásba kezdett a szomszéd asztalnál ülő, fiatal, kőszegről való párral.
Ez olyan jól sikerült neki, hogy nagyra tátott szájában egy hatalmas flekken landolt. A fiatal pár férfi tagjától kapta, mi pedig tőle 3 korsó sört grátis. Vasárnap reggel Szombathelyre buszoztunk, és ahol az előző nap jobbra indultunk el, ott most balra fordultunk, s követtük a kék túra őrségbe vezető csapását. 7:40 volt. 20 perc aszfaltkoptatás után, meg némi lépcsőmászást követően felértünk a szombathelyi kilátóhoz, amely bezárt ajtókkal fogadott minket, fala tele volt mindenféle firkával. Tavaszt idéző madárcsicsergéstől volt hangos a táj. Szerencsére még a nem sokára útunkba kerülő motocross pálya is, amelynek egyik ugratója úgy 1,5 méter magas volt. A plusz mozgást kedvelők számára kissé odébb kialakítottak egy erdei tornapályát. A táblákra kiírt torna gyakorlatok elvégzéséhez azonban nekünk nem volt kedvünk. Pár perc múlva 2 futó ért mellénk szemből. Vizsla fajtájú kutyájuk társaságában. Kicsit aközben póráz végre kaptam. 2 órája mentünk már, és házakból kiszűrődő emberi hangokra lettem figyelmes. Azt hittem, megérkeztünk a következő településre, de mint kiderült, északi irányból félkörívben megkerültük Szombathelyt. Eme szakasz érdekessége volt, hogy az út egy helyen vagy 30 méter hosszan kisebb darabokra tört palával volt teleszórva, feltehetően a sár kivédése okán. Eltávolodtunk a megyeszékhelytől. Előttünk az úton 2-szer is átfutott egy-egy őz. A vakvezető hámban volt, a kilátást akarta előre Tamás, így a vadakra csak a szagokból tudott következtetni. Beértünk Knárai községbe. Torkunk addigra már kiszáradt. Árgus szemekkel lestük a falu kocsmáját. Társaim a távolban, vagy 40 oldalára támasztott bicajra figyeltek föl, és abból azt a logikus következtetést vonták le, hogy tele van a kocsma. Ám, mint később kiderült, a sok kétkerekű járgány a templom előtt volt letéve. 10:40 volt ekkor. Túráink során ez volt az első olyan település, amelyen hosszában áthaladva egyetlen ivóra sem találtunk. Aszfalt úton tartottunk a 6 kilométerre fekvő Ják felé. Templom tornyának teteje már messziről jelezte a nevezetes műemlékhelyét. A történelmi nevezetességről több fotót is készített Tamás. Ezzel a faluval valamivel nagyobb szerencsénk volt, kocsma ügyileg. A vendéglátóhely bejárata előtt egy törzs vendég támasztotta a falat. Dél múlt 8 perccel. A vakvezető megjelenésére szó áradat tört ki belőle, és utánunk csörtetett. Az egyik asztal köré telepettünk társaimmal, csendre és nyugalomra vágyva, de az sehogy se jött össze. A már kissé kapatos törzs vendég, Gyula, egyfolytában nyomta a sódert nekünk. Ráadásul a teremben lévő fiatalok teletömték a zenegépet zsetonnal. A remélt sziesztából így csak bosszúság lett. Vágyattan, de nagy elszántan betettük magunkat az egyházas rádóc felé vezető szakasznak. 1,5 kilométeren keresztül továbbra is aszfalton mentünk, majd róla bal felé letérve egy tanyához közeledtünk. Az odáig és onnan tovább vezető földút alaposan próbára tette bokaszalagjainkat. Az erős szél nem enyhült, a nap is sütött, így a vakvezetőt gyakorta kellett megitatni. A túraútvonal U alakban haladt, méghozzá 2-szeresen. Szint alig volt a legelővel, szántóval és erdőrészletekkel borított tájon. Az út szélén egy bokorhoz közelítettünk, amely mellé érve egy fácán reppent fel mögüle nagy száncsattogással. Az egyházas rádóc felett vezető út sártengernek bizonyult. Nagy taktikázásba került, hogy lehetőleg minél kevésbé mocskosan érjünk be a faluba, ami 15 óra 30-kor következett be. Fél órát töltöttünk el a helyi italmérőben, ahol fél liter szódavizet öntöttem a gallér mögé. Közben pedig egy tábla csokoládét tömtem magamba. A vasútállomásig még 600 méter volt hátra. Odaérve letelepettünk egy-egy székre, lábunkat kiszabadítottuk a nyakig sáros bakancs fogságából, és elmerengtünk a megtett 28 kilométer és 200 szint emlékén. 16 óra volt pontban. Szarvas gádoros tompa hát volt a két napra tervezett túra útvonala. A szarvasi vasútállomáson a helyi polgármesteri hivatal személygépkocsia várta Tamást, Karcsit, Kicsit és engem. Pár perc múlva a hivatal üdülőházában üdvözölhettük az ott készülődés közben talált Toplák Józsit. Mit is érdemes tudni ő róla? Fejébe vette a térképészeti tanulmányát végző fiatalember, hogy pihenő nap nélkül, 80 nap alatt végigjárja az országos kék túra teljes útvonalát, ami végül is bruttó 2700 kilométert jelentett a számára. Február 29 volt a rajt napja. Budapestről az ország keleti része felé vette az irányt, majd dél felé tartva túljutott Debrecenen is, és a 34. nap estéjén megérkezett Szarvasra. Társaimmal a 35. nap reggelén csatlakoztunk hozzá, és a vele egy napja túra társként csatlakozott hölgyhöz. Az önkormányzat üdülőjéből remek kilátás nyílt az attól pár méterre elterülő holdkörös egyik ágára. Az épület kapuján kilépve jobbra vettük az irányt 9 óra 25-kor, hogy egy közúti hídon átkelve, az állóvíz túlpartján, egy földúton visszafelé haladva, majd arról jobb felé lekanyarodva, rátérjünk egy aszfalt útra, amelyen eljutottunk a szarvasi arborétumig, 9 óra 50 percre. A városról feltétlenül érdemes tudni, hogy egykor a történelmi Magyarország földrajzi középpontja volt. A holtág mellett fekvő arborétumról pedig a következőket. A növénykert Bolza József, Pepi gróf, 5 hektáros területével indult. Mai formáját angol kert stílusban gróf Bolza Pál alakította ki, 46 hektáron, s nevezte el Pepi kertnek. A kert fáinak egy része a család Anna Ligeti birtokáról származik, míg a nálunk nem honos fajtákat külföldről vásárolták meg. A gyűjtemény rendszeres gyarapítás a rövid megszakítás után 1920-tól folytatódott. A park nemzetközi jelentősége a fák biológiai és esztétikai értékén túl az egész park páratlan szépségű kialakításában rejlik. Értéke napjainkban tovább bővült azzal, hogy kontinensünkön egyre kevésbé található ilyen összefüggő, nagy kiterjedésű, sok idős egyedből álló szélsőséges klimatikus viszonyok között kialakított fás növénygyűjtemény. Ismét átgyalogoltunk a közúti hídon. Nem távol tőle rátértünk az Erzsébet-ligeti tanösvényre 11 órakor. Kicsivel haladtunk az élen, és hogy-hogy nem, de a holdkörös partján a horgászok között kötöttünk ki. Egy hátraarc után Józsi és Tamás közös térképészeti munkájával rátaláltunk a keresett kékjelzésre. A futballpálya mellett Tamás egy bőrlabdára lett figyelmes, és egy jó nagy rúgásra visszaküldte a csendes játéktérre. A lábas jószágok népes és hangos vegyes kórusa üdvözölt Anna ligetem minket, pontban 12 órakor. A nap jól érezhető melege, szemből kapta telibe az arcunkat. A pusztaság nyílegyenes útját koptattuk. Baloldalt mellén került a körös vize. Szélessége cirka 30 méter lehetett, színe zöldes árnyalatú volt. Az út és a víz között elterülő keskeny sávot fák és bokrok fették. A túlpart mellett néhány nádszál volt felfedezhető. Autókról és közlekedésről beszélgettünk az újdonsült túratárs hölgyel. Egymás mellett haladtunk, közöttünk volt az engem segítő vakvezető, jobb kezemben pedig a fehér bot. Az eszmecsere közben kaptam tőle egy váratlan kérdést, amitől még a szemem is tágra kerekedett. Ugye te vezetsz autót? Mellettem jobb oldalt lépkedő Tamásra kacsintottam, és ellevettük magunkat. Máskülönben az igencsak meglepő feltételezés nem bántott. Sőt, azt rám nézve kimondottan hizelgőnek tartottam. Mozgásom és viselkedésem semmit sem árult el állapotomról a hölgynek. Félreértések elkerülése végett, a túratársnak sötét színű volt a haja. A továbbiakban újra meglettem tréfálva. A vasúti talpfák jellegzetes olajos szaga csapott az orromba. Közelben vasútnak kell lenni, jelentettem ki határozottan. Tamás utána nézett a GPS-en keresztül, de az nem jelzett vasútvonalat a környéken. Kinyomoztuk, hogy az út szélén magasodó egyik villanyoszlop kátrányozott oszlapának a szagát éreztem meg. Ekkor még a határban voltunk, de egy 60 centi széles, jó minőségű járdán lépkedtünk 5,2 kilométeres sebességgel. A hurugyi szőlő közelében egy 20 házból álló településre érkeztünk be. Odáig 11 kilométert tettünk meg, 12 óra 30 percet mutatott az óra. Mint kiderítette Tamás, a katonai térkép Bikazug néven említi a gyepnemesítő telepet. A szarvasi holdköröst egy hídon áthagytuk el 12 óra 45-kor. Váratlan meglepetésben lett részünk a pusztán. Benne egy kocsmára leltünk. Kicsivel vágtáztam be az ajtón egy kurjantás kíséretében. Megérkezett Rózsa Sándor. A csehó közönsége a vakvezető láttán kissé megnyugodott. Haraptunk néhány falatot, nyeltünk rá néhány sört. Mivel Karcsi nem jött be az arborétumba, hanem már is útnak indult, ezért itt érdeklődtünk utána. Érkezésünk előtt fél órával hagyta el az ivót. Fél óra tartózkodás után 1:45-kor indultunk tovább. 15 perccel később a Kákai Major felé balra kanyarodtunk. A nap 2 óra irányából sütött ránk. A Majorba beérve az utcában álló egyetlen autóból hangszóron keresztül lakodalmas zene bömbölt, a kerítések mögött vadul csaholtak a házőrzők. 13 óra 40 volt. Az egy utca 10 ház település végében egy buszfordulóra és egy élelmiszerboltra találtunk. A megálló menetrend tájékoztató táblájáról értesültünk, hogy naponta 5 járat tér be ide. Búcsúzónak még az orromba csapott egy közeli tehénistálóból kicsapódó, semmi mással össze nem téveszthető szag. A puszta legnagyobb látványossága a facsoport. Nos, egy ilyen idilli hely mellett is elhaladtunk. Az úttól jobbra apró sarjak formájában zöldelt a határ, míg a másik oldalt a föld színében lehetett a tekintetet nyugtatni. Én továbbra is a szemem előtt lévő szürkeséget bámultam. Jobbról is, balról is egy-egy csatorna futott egymásnak, ám a köztük tova húzódó földút nem hagyta egybeforni őket. Társaim elmondása szerint a vizes árokban 2 tenyérnyi nagyságú kagylók voltak. A csatorna teljesen ki volt száradva.
A sima és ezért jól járható út végében öntözés alatt álló földterület feküdt. Az út ott jobb felé derékszögben elkanyarodott. Nem sokkal ezután egy árnyékot adó bukor tövében megálltunk pihenni, 18 kilométer megtétele után. Kicsi addigra már erősen lihegett. A magammal hozott 5 literes műanyag kannából vizet öntöttem a kutya tájába, aki több alkalommal teleitta magát belőle. Gyerünk tovább! Az út vacakká vált, kiszáradt kátyuk okozta gondot a talpaknak. Eközben Tamás egy Szaku márkájú géppisztoly lövedék hüvelyére talált. Józsi mellé besoroltunk kicsivel. Egy rövidke részlet a beszélgetésből. 1996 óta minden évben teljesítette immár 8-szor a Kinizsi 100 teljesítménytúrát. Az eddigi legjobb ideje 20 óra 40 perc volt. 20 kilométer megtétele után, beleszámítva ebbe az arborétumban tett sétatávját is, békésből áthaladtunk Csongrád megyébe. 14 óra 45 volt ekkor. A fekete rét Kákafoki főcsatornánál léptük át a megyehatárt. Ettől a helytől légvonalban 9 kilométerre volt Szarvas, annak templomtornyát kiválóan látták a többiek. Elértük a sárga hegyes majort is, közben néhány mondjuk mezei pacsirta csicsergett a fejünk fölött. Újra megszakítottuk a gyaloglást, kicsi belehasalt a fűbe. 15 óra 10 perc volt. Az út minősége továbbra is csapnivaló volt. A sok göröngytől a talpam kezdett égni. Bakancsomban nem volt betét. Hamarosan lábra kaptunk. Előbb egy ősz szaladt át előttünk az úton, majd egy tapsi füles iparkodott gyorsan arrébb. Szerencsére egyiküket sem vette észre a vakvezető. Társaimnak viszont szemet szúrt néhány apróság. Egy útunkba akadó fa törzsének egy olyan fekete-fehér színű műanyag oszlopocska volt neki támasztva, mint amilyenek az autópályák szélességét jelzik a sofőröknek. A vége láthatatlan puszta további meglepetése egy útszélén heverő tenyérnagyságú kagyló felbukkanása volt. Egy újabb pihenő idejére esett a harmadik furcsaság. Egy személygépkocsi érkezett utánunk. A gádoros felé tartó út felől érdeklődtek tőlünk a kocsiban ülők, majd az útbaigazítás után elporoltak. A tőlünk 6 kilométerre lévő Eperjesre már megérkezett Karcsi, tudtam meg Tamástól, aki a kapcsolatot mobilon tartotta vele. 10 óra irányában György királyság tanya tűnt fel. Közelünkben felreppent egy fácán, amely a közeli patak kis nádasa fölé repült be. Kicsi viszont egy Szarvasra figyelt fel, a vakvezető iszonyú erővel kezdett maga után húzni, vadűző ösztöne csak nagy sokára csillapodott le, egyébként elég sokat volt szabadon a német juhász. 15 óra 50 perc volt ekkor. Az út mellett egy esőbeállóra is felfigyeltünk. Minden bizonnyal a kék túra nyomvonala miatt lett felállítva. Távolabb a turista útjelzése egy villanyoszlopra volt felfestve. Ott elkanyarodtunk balra. Eperjesre 16 óra 40 perckor értünk be, akkor már 28 kilométer volt a hátunk mögött. A településen csak jól karban tartott házakat, rendezett portákat lehetett látni. Tiszta volt az utca is, amelyen haladtunk. Mint a permetezésre induló polgármestertől megtudtuk, 700-an laknak a településen. A rövid beszélgetés után tovább indulva a kocsmánál találtunk rá Karcsira. Az ivó előtt egy asztal köré telepettünk le mindnyájan. Ismét haraptunk pár falást, és leöntöttük egy üveg sörrel. A kocintó sörözőt 17 óra 25-kor hagytuk el. A falu főutcáján egy kicsipet pipibe botlottunk, akitől gádoros iránya felől érdeklődtem kamuból. A focipályán öldöklő meccs folyt, vagy 40 néző tombolt a partvonal mentén.
Kádoros felé tartva végig műúton haladtunk 6,1 kilométeres sebességgel. A nap már lemenőben volt, nem éreztem melegét az arcomon. A hűsben alig lihegett a német juhász. Mellettem lépkedve már nem húzott, hanem az általam diktált tempóra beállva jött mellettem. A kiskirályság tanyarendszer közepén haladtunk át, amely közigazgatásilag még Eperjeshez tartozik. Ekkor már 31,6 kilométert hagytunk a hátunk mögött. 18 óra 3 perc volt éppen. Az út bal oldala mentén egy fűnyíró gép munkálkodott. Gádoros szélén dr. Prozlik László polgármester és vagy egy tucat általános iskolás kölyök várt Toplák Józsefre és csapatára. Én a gyerekekkel körbevéve haladtam a 4300 lelket számláló nagyközség szíve felé. A gyerkőcöknek meséltem a vakvezetőről, na meg néhány vaskos viccet is elsütöttem nekik, amin harsányan nevettek. Mindegyik gyerek megfogta kicsi hámját, és néhány percig vele mentek. Tőlük tudtam meg, hogy az egyik diáktársuk mamája nem lát, aki ki sem szokott menni a házból. A Bajcsi utca egyik portáján 5 kifejlett struccal találtuk szembe magunkat a polgármester jóvoltából. Az önkormányzat épületébe este 7-kor léptünk be. A polgármester úr üdvözölte Józsit és minket is, majd beszélt a település történetéről is. A továbbra is jelenlévő, szimpatikus és közvetlen gyerkőcök üdítővel kínáltak minket. A végén pedig autogramot kértek tőlünk. 20 óra múlt 5 perccel. A polgármester személyében egy minden sallangtól mentes, igazi jó barátra leltünk. Mintha már évek óta ismertük volna egymást. Előbb a közeli vendéglőbe kalauzolt el minket, ahol egy valóban finom pörköltöt ettünk, majd az önkormányzat szociális otthonában lévő vendégházba. Másnap reggel, amíg a többiek az utolsó simításokat végezték magukon, indultunk Karcsival, 8 óra 10-kor. Gádorost elhagyva azon az úton visszafelé tartva, amelyen előző nap odaérkeztünk, balra fordultunk egy földútra, majd átmentünk a vasút nyomvonalán. Jobbra 10 centi magas vetés, balra üres föld, amúgy meg élénk, 40 km sebességgel fújó szembeszél ölelt körül minket. Kicsi össze-vissza szaladgált körülöttünk, ameddig a szem ellátott pusztaság volt mindenütt. Sikját itt-ott egy-egy tanya látványa tette változatossá Karcsinak. Érdekes szagra kaptam fel az orrom. Az út jobb szélétől úgy 10 méterre egy 15 méter hosszú, 2 méter széles és másfél méter magas, tehén trágya halom illatozott. Ám minden jónak vége szakad egyszer. A térkép tanúsága szerint bal oldalt vártunk egy útszéli medret, de az a másik oldalról következett be. Majd egy perc múltán már megjelent bal oldalt is az árok 9 óra 30-kor. Derékszögben jobbra tértünk, úgy 9:30-kor előbb Józsi, majd utána nem sokkal a másik két túratárs is beért minket. Ittunk egyet, és már indultunk is. Kicsit elengedtem, aki egy másodperc múlva már vagy 15 méterrel arrébb bújta orrával a földet. Árpád halon felől fújó erős szembeszélben haladtunk. Onnan egyre erősödő állathangok jutottak el a fülünkig. A földút minősége úgy lett egyre rosszabb, hogy közeledtünk a településhez. Nekem igencsak váratlanul jelent meg az aszfaltút, amelynek magasságban meg is botlottam. 10 óra 15 perc volt. Az egyik ház udvarára benézve nem mindennapi szomorú látványra lettek figyelmesek a társaim. Az ott lévő kutya nyakörvéből egy rövid lánc csüngött alá, amelyen egy comb vastagságú rönk himbálózott.
Az élelmiszerbolt előtt leültünk falatozni. Tej, minyon, pogácsa került a gyomrunkba, és természetesen kicsiébe is. Az üzlet előtt strázsáló férfitől értesültünk arról, hogy egyre fogyatkozva jelenleg 500-an lakják a falut, amelyben sok a megözvegyült asszony. Közel 9 kilométer megtétele után tovább indultunk 10:40-kor. Napsütésben és továbbra is szembeszélben haladtunk. A falutól 500 kilométerre egy erdősáv után magányosan álló portára leltünk. Udvarán 7 kutya témfergett. Mindenfajta házi állat óbérgatott rajta, még lónyerítést is hallottam a távolból. Az aszfalt út, amelyen idáig is haladtunk, jobbra kanyarodva egy szemétdombnál végződött. Később 2 óra irányából feltűnt nagy mágócs. Józsi vágtázott az élen, én kicsivel követtem őt, amikor is szemből 2 kerékpáros elhaladt mellettünk. Hosszú gyaloglás után egy gépállomás közelébe értünk, ahol boka rándítóvá vált a talaj. Egy műútra térve balra kanyarodtunk. A közeli tanya épületre ki volt írva eladó. A túratárs hölgy hiába ment el érdeklődni a porta felől, lakatlan volt. Nagy mágocs területére délben értünk be. A falu főutcája hosszan nyúlt el. A helyi italmérőben tudtam meg, hogy mindössze egyetlen nem látó, egy 29 éves férfi lakik a faluban. 12:30 mutatott az időmérő. Tovább haladva, de még bőven bent járva a településen, az egyik villanyoszlop tetején, a fészekben, egy gólya áldogált fél lábon. A nagy község végében található a Károlyi kastély. Az épületben egy szociális otthon is el van helyezve. Több kerekes székben ülő embert is láttak ott társaim. A hatalmas park szépen gondozott volt. A kastélyt egy 30 méter széles, vizes árok ölelte körül félkörívben, amelynek partján horgászok bíztak aznapi szerencséjükben. Kicsiről levettem a hámot, és a vízbe küldtem, hogy zihálását hasának hűtésével enyhítse. A part szélénél hirtelen mélyült a meder, amiről fehér boton vízbe dugott végével győződtem meg. A német juhász csak rövid ideig hasalt bele az álló vízbe, mert hidegnek találta a vizet. Újra a park főbejárata közelében tartózkodtunk. Józsi és a túratárs hölgy bementek a kastélyba tárlatot nézni, mi 4-en pedig elindultunk tompa hát felé. A kastély bejárata előtt 4 felnőtt és 2 kisgyermek üdvözölt minket. A derekegyházi polgármester jött feleségével, 6 és 9 éves fiával, meg egy baráti házaspárral. Azok fia a Veszprémi Egyetemen programozást tanul, és a látássérültek számára készít szoftvert Toplák Józsi elé. Az új túratársak legalább annyira szimpatikusak voltak, mint a minket gádoroson váró csapat. Hamar megtaláltuk a könnyen gombolítható beszédfonalat, legyen szó akár a felnőttekről, akár a 2 lurkóról. Kölcsönösen tartottuk az élménybeszámolókat, közben 5 kilométeres sebességgel haladtunk, le a kalappal a 2 kölyök előtt. Egyikük sem nyafogott. Beért bennünket a 2 hátramaradt túratárs, így már a teljes csapat együtt volt. Közösen ízleltük meg a házi készítésű birsalma pálinkát, amelyet az ismerős házas pár férfi tagjának köszönhettünk. Ótompa hátra 14:40-kor értünk be. Az út további szakaszán 2-szer is elfutottak mellettünk őzek és szarvasok, amelyeket a kölykök lelkesen megbámultak. Egy permetező traktor is eldöcögött mellettünk az úton, de annak már senki sem örült annyira. Tompa hátra 28,2 kilométer megtétele után érkeztünk meg 16:15-kor. Elbúcsúztunk Szabó István polgármester barátunktól és a Népes Társaság többi tagjától, és persze a két túratárstól is. Terveink szerint Józsival 2 hét múlva Gálosfán fogunk találkozni. Tompa háttól ők még tovább mentek egészen Ördöngös pusztáig. A meleg idő beállta miatt őszig a nyári őrségi túra kivételével nem tarthatott velem kicsi. 8 hónapja foglalkoztatott a gondolat, hogy immár nem látva megtegyem a látókoromban végigjárt leghosszabb túrát. Több mint 20 év távlatából kellett magamban a régmúlt emlékeit felidézni, majd megvalósítani Nóra és Tamás társaságában. Dömös kacskaringós mellékutcái nem köszöntek rám vissza. Az utcácskában egy sorompó állta utunkat, majd még egy másik is. Kiérve a településről, nem észleltem a magányosan álló tanyaépületet. Az eltelt 2 évtized alaposan kimosta azoknak a hidaknak a jelenlétét emlékeimből, amelyeken a rám szakadék bejáratáig áthaladtunk. Az előző napok esőzései miatt a szurdokon végig folyó patak bővízű volt. A csepergő esőtől nedves köveken kellett haladni. Megfontoltan lépkedtem kőről kőre. A patak hol a jobb, hol meg a bal lábam mellett zubogott. Nehezen tudtam megbecsülni, milyen messzire van tőlem a vízfolyás. Olykor 1/2 métert kellett szintben fel vagy lefelé lépni. 2-3 méter sem telt el számottevő akadály nélkül. A túrának egyre inkább amolyan természetjárás vizsga jellege kezdett lenni. Folyamatosan koncentráltam, minden tovább lépés előtt megfontoltan cselekedtem. Gyakran kellett a köveken alá folyó vizen áthaladni. A bakancs talp vastagsága és a viszonylag gyors haladás biztosította, hogy a lábbeli ne ázzon át. Arra sem emlékeztem már, hogy sok helyütt csak a sziklafalba rögzített láncokba kapaszkodva lehet tovább jutni. Egykor a magasban sok-sok kidőlt fa hidalta át a völgyet. Most az utunkat állták el. Egyszer alattuk kellett átbújni. A rajtam lévő fémvázas hátizsák miatt ilyenkor egy nehéz torna mutatványt kellett produkálnom, máskor meg az 1 méternél is magasabban elfekvő fatörzsön kellett átjutni. Igen, ez az út igazi vizsgafeladat volt. Számot kellett adni mindarról, ami itt igazi kihívást jelent egy nem látó ember számára. Érdekes volt a katlan felső szakasza is, ahol szűk térben kellett métereket fölfelé haladni. A szakadék egyre hosszabbnak tűnt, mintha az eltelt évekkel arányosan hosszában megnyúlt volna. Továbbra is csak a tuti feltérképezés után léptem egy újabbat. Útközben ráéreztem az erős láb fontosságának miértjére. Egy lábbal a testsúlyt akár hosszabb időre is meg kell tudni tartani, illetve az egyik láb erejére támaszkodva, akár 60-80 centi magasra lépve fel kell juttatni oda magamat. Újabb és újabb láncokon jutottunk túl, és nagy meglepetésre az annyira várt függőleges sziklafal nem állta az utamat, vagy nem vettem észre. Kijutva a szakadékból a ránk váró meredek kaptató sem volt ismerős. Az utánunk jövő diákcsapat egyik tagjához tartozó, de azoknál lényegesen gyorsabb járású kutya csapódott mellénk. Megvakartam a fületövét, és átadtam neki kicsi üdvözletét. Áthaladtunk az utunkat keresztező műúton. A dobogó kőre felvezető turista út sem volt ismerős, de oda többféle ösvényen is fel lehet jutni. A több száz méter szintemelkedés leküzdése nem vett igénybe, így a hegytetőre felérve gond nélkül sétáltunk tovább. Pilis-Szentkereszt felé sok helyütt tarvágott erdőben, illetve fatönkök mellett haladtunk el. 3 homokfutó berregett el mellettünk. Most már legalább tudom, hogy mik is azok. A szurdokvölgy patakja tele volt vízzel. A katlan két oldalán továbbra is ott magasodtak azok a meredeken emelkedő köves hegyek, Lépteimre újból jobban kellett vigyázni, mert kövek, föllépcsők, valamint hídra fel és levezető akadályok követték egymást. Csobánkára bevezető csapáson túljutva az erdő vége után már nem leltem rá a putri sorra. A település temploma mellett lévő italozó helyett most a cukrászdába tértünk be. A régi kocsma emlék így már végképp a múlté maradt. Az oszói sziklához felvezető út bár meredek volt, de semmi különös. Most viszont felmentünk a szikla csúcsra is. További útunk nem Pomász felé vezetett, hanem a kevélyeken át Budapest felé. A két testvér hegyre felkapaszkodva és túljutva rajtuk, lényegében már kényelmes volt az út. Békásmegyer panelházai már Budapestet jelezték. Egykor ott volt a munkahelyem. Tehát, ha minden az elképzelés szerint alakul, akkor az onnan hazavezető út hosszát is megteszem. Csillaghegy a strandja miatt volt kedves számomra. A római parton többször is jártam kicsivel, majd következett a szentendrei hévvonala egészen az Árpád hídig, onnan pedig irány haza. A lakástól már Tamás nélkül, de kicsivel kiegészülve folytattuk az utat tovább Nórával. Az Árpád hídon át kimentünk a Margit szigetre, majd azon áthaladva irány a nyugati tér. Rákanyarodtunk a Váci útra, ekkorra már alaposan elfáradtam, és egészen a Ferdinánd hídig együtt mentünk. Ott elbúcsúztunk egymástól Nórával, és haza bandukoltunk kicsivel. Bárcsak részben tette meg a régmúlt idők dicső emlékű útját, helyette azonban megadatott kárpótlásnak, hogy 50 kilométert és 1200 szintet gyalogolhassak. Egy kör, két kör, maraton. Ezt a nevet adtam az előző év őszén eltervezett túrának, amelynek útvonalát Szontág Ottó jelölte ki május 1-ére. Kissé izgatott voltam, bár addigra már kétszer is túlteljesítettem az olimpiai távot. Az eredeti tervtől eltérően, gondolva a természetjárás népszerűsítésére, illetve rá alkalmat teremtve más fehér botosoknak is, aznapra két túra lett meghirdetve. Az egykörös barangolása 35 jelentkező akadt, míg a háromkörös túrára 29-en neveztek be. Számomra nagy öröm volt, hogy az egykori általános iskolám, a 13. kerületi Hunyadi Mátyás általános iskola mai tanulói közül 28. 5. és 8. osztályos diák, valamint sok látássérült tartott velünk. Kovács János, Némájer Andrea és a vakvezető Goldi, Nyusti Szilvia, Pliháné, Szalai Mária, Sepf Angéla, Takács Péter, Wert Müller Ferencné. Közülük Sepf Angéla 27 kilométert megtéve új egyéni csúcsot állított fel. A maratontávot végül is 9-en teljesítettük. Egy házas pár első alkalommal tette meg. A 42 kilométer legyaloglásához 11 órára volt szükség. Mivel elértük az óránkénti 4 kilométeres átlagsebességet, így a teljesítmény túra követelményének is eleget tettünk. Tervünk szerint valamilyen formában évente megismételjük a május 1-i túrát. Legyen igazi majális, rotyogjon a kondérban az estebédnek való. Elérkezett május 23-a, a 39. túra napja. A Visegrádi hegységben az etetői rét felől ereszkedtünk alá Duna Bogdány felé, Erzsi, Marcsi, Nóra, Tamás és én. Onnan közel 1 kilométer tett meg kis csapatunk, amikor lecövekeltem. Megérkeztem az 1000. kilométerhez, ez annyi, mint a Budapest-Pozsony-Prága-Drezda-Berlin távolság vasúton. Meg voltam hatódva. Kocintással adtuk meg a tiszteletet az összefogással legyűrt kilométereknek, Majd kaptuk magunkat és megcéloztuk a túra végállomását, a Duna-Bogdányi futballpálya tőszomszédságában működő sportbüfét. A környékbeliek valami okból csak Zsigának ismerik a rokonszenves vendégszerető főnöknőt, Klárit. Olyan jó ízű vörösbort addig még sehol sem ittunk, mint ő nála. Kis társaságunkban egyre magasabbra csapott a hangulat. Közben a pályán folyt a Duna-Bogdány kisoroszi futballmeccs. Gól! Hajrá, Bogdány! Mikor megtudták, a gólt kisoroszi szerezte, rövid tanácstalanság állt be, míg nem közös erővel meglelték a megoldást. Szemüveget a bírónak, les volt! Utána pedig a szemünket törölgettük a nevetéstől, de nem utoljára. Egyikük mobilja megcsörrent. A hívott személy a füléhez kapta a készüléket, és belehallózott, de mint hiába tette, mert egy SMS-t kapott. Már fájt az oldalunk a nevetéstől, és ha már végítéletről van szó, belekortyoltunk a vörösboros kólát tartalmazó poharakba. Ezen a jeles napon a sportbüfében egy 1000 feliratot viselő üvegkorsó lett, rendszeresítve a számomra.